Dicsértessék a Jézus Krisztus! Drága testvérek! Sokféleképpen lehet kezdeni egy beszédet, amire meghívott az Úr. Most mégis valahogy egész másképp fogom kezdeni, mint ahogy elképzeltem. És ez abból adódik, hogy megható volt látni, ahogy ti dicsőítettétek az Istent, hogy valóban törekedtetek az egységre, és lehetett látni a szerető tekinteteket, és hadd mondjam így, nem lehetett különbséget tenni férfiak és nők között. Láttam férfiakat olyan átadottan dicsőíteni az Istent, amire én azt gondoltam, hogy ilyet csak a nők tudnak. Nem. Jó volt látni azt az egységet, amit Isten kezd kibontani bennetek és közöttetek. És törekedjetek is erre, mert az együtt való éneklés, az dupla imádság, másrészt az egységen belül az Úr sokféleképpen megérintheti a szíveteket. És hiszem, hogy már csak az éneklés alatt is Isten gyógyította a belső sebeket közöttünk. Hiszen Isten mindig gyógyítani akar minket. A következőképpen szeretném kezdeni a János Evangélium 16. fejezettől az 5.-13. verseket, aminek van mindig egy résznek egy alcíme, az az alcím, hogy a vigasztaló Szentlélek. Jézus mondja, most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy, de mivel ezeket mondtam, szomorúság tölti el a szíveteket. Ám én az igazságot mondom, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el a vigasztaló, nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt hozzátok, amikor eljön, akkor majd meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittetek bennem. Az igazságról, mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték, a gonosz lebukott. Még sok mondani valóm volna, és nem tudom megállni egy megjegyzés nélkül, megrendítő, ahogy azt ő kifejti. Még sok mondani valóm volna, nem vagytok rá, azonban elég erősek. Az apostolok nem elég erősek, hogy befogadják ezt a sok mondani valót, de amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.
Bluetooth disconnecting. Bluetooth pairing.
Azt hittem már egy angyal mondi. Valamit, és csak én nem értem, mindenki más érti. Tehát, de amikor eljön ő az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog szólni, hanem azt mondja majd, amit hall, és a jövendőt jelenti ki nektek. És szeretném megmutatni ezt a lapot. Drága testvérek, vajon miért emeltem ki ezzel a narancs színnel az utolsó részt? Mert azt mondja a Szentlélekről az Úr Jézus, nem magától fog szólni, hanem azt mondja majd, amit hall, mármint Jézustól és az Atyától, és a jövendőt jelenti ki nektek. A jövendőt jelenti ki nektek. Ezért egy nagyon fontos dolgot fogok mondani. A jövendőt egyedül az Isten tudja kijelenteni, és az Isten ismeri. És a Szentlélek van meghívva arra, hogy ezt a jövendőt kijelentse nektek. Amikor megtapasztalom, hogy a Szentlélek valamit elmond a szívemben, mert gyakran teszi, megrendítő az, hogy utal valamire, és rövidesen megtörténik azt, amit kijelentett, és azt mondja, hogy majd a jövőt jelenti ki nektek. Hiszen Jézus mondja a Szentírásban, a János Evangélium 16. fejezetében, miért hangsúlyozom ezt ennyire? Nincs más rajtuk kívül, az Istenen kívül, aki a jövendőt kijelentse nekünk. Nem mehetek el jósnőhöz, hogy nekem mondja meg, hogy vajon megtalálom-e a páromat, tudom-e ezt, vagy tudom-e azt, és ezt azért mondom, mert a keresztények között nagyon sokan eljárnak a jósnőhöz. És ez egy nagyon szomorú dolog. Föl kell emelni a hangunkat ezzel kapcsolatban, mert sok ember teszi tönkre magát ezzel. Én nem akarok ezzel többet foglalkozni, csak azt mondom, hogy nem tudják, hogy az életünk tönkre mehet ezzel kapcsolatban, ha ilyen helyeken akarnak tudakozódni, amit nem bízott rájuk az Isten. A János Evangélium 3. fejezet 16-17-es verse. És mielőtt ezt felolvasnám, hadd mondjam el, hogy a 8 boldogság közösség, nyilván hallottatok róluk, a 8 boldogság közösség ilyen vékony kis füzeteket, körülbelül ilyen méretű füzeteket adnak ki, egy olyan, a gerince olyan 3-4-5 mm vastag maximum, tehát egy füzetek, csak mondhatom tovább, és ki van írva, a sorai közt megtalálom, hogy az evangelizációról beszél, és azt mondja, hogy ha valakit meghívott az Isten az evangelizációra, akkor vannak olyan mondatok, aminek el kell hangzania. Ezt úgy hívják a kéruma. Egy kicsit megrendülve mondom most ki. Én erről semmit nem tudtam, mert még én ezt nem olvastam a 8 boldogság közösségtől. És amikor olvasom ezt a füzetet, hogy milyen dolgokat kell kimondani, akkor rádöbbentem arra, hogy engem tényleg meghívott az Isten az evangelizációra, mert pont azokat a mondatokat sorolják fel, amit én el szoktam mondani az evangelizációkon, és most engedjétek meg, hogy most olvassam fel, amit az előbb már kézbe vettem. Tehát János Evangélium 3. fejezet 16-17-es vers. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülőt fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte a fiát a világba, hogy elítélje azt, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Na ez egy ilyen mondat, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát odaadta az emberiségnek, személyesen hozzád is szól ezen keresztül az Isten. És ezt én majdnem minden evangelizáción föl szoktam olvasni, mert annyira szíven ütött engem is, hogy milyen gyönyörű ígéret az Istentől számunkra. Hogy szerette Isten a világot? Hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Az örökké élés az az üdvösséget jelenti. És erre hívott meg minket az Isten. Római levél 10. fejezet 9-13-as vers. Ha ajkaddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halottaiból, a halálból, a kereszthalál után, ha hiszed ezt, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazolásra, a szóbeli megvallás az üdvösségre szolgál. Az írás is azt mondja, senki szégyent nem val, aki hisz benne, majd később, mindaz, aki az Úr nevét hívja segítségül, üdvözül. Római levél 10. fejezet 17-es vers, aki te a hit tehát hallásból fagad, a hallás pedig Krisztus tanításából. Tehát az Isten igéje, amit a Szentírás, a Biblia és az Új Szövetség tartalmaz, Jézus szavai le vannak írva az evangéliumokban, ezek tanításai révén a hit megerősödhet, mert hallásból fagad, a hallás pedig Krisztus tanításából. Drága testvérek, Isten mindig fogóckodókat ad nekünk, hogy mind közelebb és közelebb juthassunk hozzá. Most jön egy nehéz kérdés. De mégis azt mondom, mégse olyan nehéz, mert akik itt vannak, azoknak szól. Az, hogy te itt vagy, az Istentől való, és Isten hívott meg, hogy elmondhassa neked, hogy látod, hittél, és én megáldalak téged, és megerősítelek, és elindítalak az üdvösség olyan csodálatos útján, amit előtte el se tudtunk képzelni. Én 48 éves voltam, amikor megtértem. Egy 19 éves leány kézrátételes imájára engem tetőtől talpig betöltött a Szentlélek, és mivel még ezt én soha nem éltem meg, és nem is tudtam, hogy ezt én meg lehet élni, én olyan zokogás tört ki rajtam 48 évesen, hogy nem tudtam abbahagyni a sírást, mert Isten szeretetét annyira megtapasztaltam, mikor betöltött a Szentlélek. Csak az, hogy betöltött, és még egy szót se senki nem szólt hozzám, én már zokogtam. Ha Isten eléri a szívünket, ha ki tudjuk nyitni, hiszen mondja is, hogy zörgessetek és kopogtassatok, és ajtó nyílik. Kérjetek és adatik. Isten meghívott minket az üdvösségre. A gonosz pedig annyira irigylik ezt tőlünk, hogy mivel Istennek nem árthat, próbál nekünk ártani, aki Isten felé fordulunk. És meg akar lopni minket, hogy nehogy Isten gyermekei legyünk. És akkor addig cincál minket, míg nem sikerül behálózni, hogy a kározat felé rángasson. De Isten mindig adja az ő kegyelmét. És most is, ha körülnézünk a világba, mondhatnám, hogy valóban szó van erről, hogy ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. És ennek a túláradó kegyelemnek tanúi vagyunk. És érzem és hiszem, hogy ti is látjátok, hogy mi van, de ugyanakkor azt is mondhatnánk, hogy mindezek mellett, akik oda tudjuk erre adni Istennek az életünket, a szívünket, túlárad a kegyelem. A túláradó kegyelemnek részesei lehetünk. Hogy mennyire, az tőlünk függ. Hogy mennyire tudjuk kinyitni, mennyire tudjuk nekiadni a szívünket. És mennyire tudjuk befogadni az ő szent lelkét, aki a vigasztaló és a megszentelő is. János evangélium 3. vers, 3. fejezet 1-től 8-ig versből olvasok fel. Ez közismert, mert az a cím, hogy Jézus és Nikodémus. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű zsidó tanácsos. Ének idején fölkereste Jézust. Rabbi szólt hozzá, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki nem tud ilyen csodákat művelni, mint te, ha Isten nincs vele. Jézus erre kijelentette neki, bizony, bizony mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát. Isten országa kifejezés alá szokták bevonni a mennyországot is, de az Isten országa már itt a földön is elkezdődhet a szívünkben. Tehát bizony mondom neked, ha valaki újjá nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Néz egy nagyot a Nikodémus. Hogyan születhetik valaki, mikor már öreg? Vágott szavába Nikodémus, csak nem térhet vissza az anyja méhébe, hogy újra szülessék, Jézus megmagyarázta. Bizony-bizon mondom neked, aki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába. Tehát ahhoz, hogy bemenjünk, igenis kell a Szentlélek ajándéka, az élő hit, amit a szívünkbe ajándékoz Isten, és azt mondja, vízből és Szentlélekből, ha nem újul meg, ha nem születek újjá, nem szület újjá, nem mehet be Isten országába. Ami testből születik, az test, de ami lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked, újra kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem hallod, honnan jön és hová megy. Ez áll mindarra, aki lélekből született. Tehát itt olyan gyönyörűen meg is magyarázza, hogy az a Szentlélektől kapott ajándék, és a Szentlélek úgy körülvesz minket, hogy néha azt hiszük, hogy a szél zúgása, és fúj ez a szél. Hát gondoljunk a pünkösdre, mikor összejönnek a tanítványok együtt, hogy maradjatok együtt, és pünkösdkor leszáll zúgás közepette, mindnyájukra lángnyelvek formájában a Szentlélek. Az is, ott is van egy zúgás. És ez a lélek azóta is, hogy a lélek kiáradása megtapasztalható, egy kicsit a szélhöz hasonlít, és hogy betölt valakit a Szentlélek, az is élheti azt meg, hogy szinte mint a szellő fúj, és közben betölti a lélek, és amikor a Szentlélek betölt valakit, szó szerint véve, az egyszerűen olyan érintést kap Istentől, olyan, hogy megváltozik az élete, ha tudja ezt a befogadást újra meg újra a szívét odaadni erre befogadásra az Istennek. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Ez áll mindarra, aki lélekből születik. János 3. fejezet 34. És itt már csodálatos módon az evangélista leírja mindazt, akik ebben esetleg részesednek, hogy része vagy már, hogy betöltött a Szentlélek, elérkezett hozzád az Isten országa, akit Isten küldött, Isten igéit beszéli. Mert Isten nem adja szűkösen a lelket, tehát az Isten a szent lelkét adja, akkor olyan gazdagon érkezik hozzád, hogy egyszerűen megvilágosodik előtted az írás, és szeretnéd szinte másokkal is megosztani. Hogy Isten igéjét hallgatva a másik is rendüljön bele, ahol milyen ígéreteket mond az Isten. Apostolok cselekedete 1:8. De amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek rólam. És akkor mondja, hogy tólig, Jeruzsálemtől a világ minden városáig részletezi. Római 8:14. Akiket Isten lelke vezérel, tehát a Szentlélek vezetése alatt teszi a dolgait, azok Isten fiai. Még egyszer mondom, akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Az Isten fiúság ajándékát megkapjuk, és itt most nem a férfi-nő szituációról van szó, mert Isten fiai lesznek azok a nők is, tehát olyan, mintha azt mondaná, hogy Isten gyermekei. Mered-e odaadni erre a szívedet? Tudod, amikor egy ember döntő helyzetbe kerül ilyen dologgal kapcsolatban, és meghozza azt a döntést életében először, hogy én most kinyitom a szívemet, egészen rád bízom magam, akkor merem kijelenteni itt előttetek, mert megtapasztaltam, hogy valami egészen újat kezd az életével az Isten. Odáig eljutottam, hogy én 48 évesen tértem meg, akkor töltött be erre a leánynak az imájára engem a tetőtől talpig a Szentlélek, és valami csodálatos dolognak lettem a részese, és akkor képzeljétek, szinte odaálltam az Úr elé. Uram, 48 éves vagyok. Miért nem adtad meg már korábban? De köszönöm, hogy egyáltalán megadtad. Mert akkor ajándék, hogy megújul az ember élete, és már nem úgy hatnak rá a környezetének a történései, mint eddig. És mindenben észreveszi Isten kegyelmét. És azt is észreveszi a Szentírásból, hogy ahol elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem. És ennek a túláradó kegyelemnek mi tanúi vagyunk. És akkor nézzük Magyarország helyzetét. Most én egy nagyon furcsa dolgot fogok mondani. Isten ments, hogy én ide behozzam a politikát. Nem ez a dolgunk, hanem az, hogy az embereket vezessük Isten felé, hogy a Szentlélek által megújuljon az életük, és tegyünk arról tanúságot, hogy mit végzett el az Isten a szívében. És erre Isten adja az ő kenetét, adja az ő ajándékait, hogy valóban élő igeként hatoljon a szívünkbe az, amit az Úr szeretne, hogy itt belül legyen. Megújítja az életünket. Hadd tegyem azt is hozzá, hogy az a bizonyos kifejezés, 48 évesen, Uram, miért nem adtad meg előbb? De hogy mennyire fontos az, hogy elismerjem, hogy igen, de köszönöm, hogy egyáltalán megadtad. Mert az, hogy megadja az Isten, nem a kortól függ, hanem a te szíved átadottságából, és ha mered rábízni a szívedet, bármi történjék körülötted. Hullanak el az emberek jobbról, balról, maradj meg Istennél. Bízd rá a szívedet, az életedet. Ez a kifejezés, hogy hullanak el jobbról, balról, ez bizonyos értelme kicsit a háborúra utal, de Isten minden körülmények között meg tud ajándékozni téged. És amit elkezdett a megtérésedet, ő be is fogja fejezni. A megszentelődés útján elindít. És ez a megszentelődés, ez olyan ajándéka az Istennek, hogy itt állok előttetek, és dobogva beszélek róla. Egyáltalán, Uram Istenem, én megtettem azt, amit szívből igazán meg lehet tenni ilyenkor. És akkor az arcotokra nézek, és látom Isten válaszát az arcotokról, hogy megérintett az Isten, az ő igéjel szívedbe talált, és akkor érzem, hogy igen, az Úr meghívott valóban az evangelizációra, nem csak onnan tudom, hogy elolvastam a füzetet, amiben 8 boldogság közösség írja, hogy akik evangelizálnak, ezeket szokták elmondani. Én hozzáteszem azt, amit Jézus mond, hogy gyümölcseiről ismerszik meg a fa. És 48 éves korom óta, elmúltam 80 éves, és megyek és teszem, és Istenem, egészen rád bízom az életemet, engem nem érdekelnek az évek, csak az, hogy megtegyem a te szent akaratodat. És ha te Isten akaratát keresed, és igyekszel megtenni, akkor egyszer csak észreveszed, hogy kezdenek csodák történni körülötted. Azért jön el velem a kolléganőm ebédelni az étteremben, a munkahelyemen, mert hát ő olyan békét érez, amikor mellettem ebédel. És akkor észreveszed, hogy ez a békesség, a minden értelmet meghaladó béke részese lehetsz Istentől, hogy rajtad keresztül kiárassz ezeket a békés pillanatokat más emberekre is, és nyitottak legyenek arra, hogy őket is szereti az Isten. Nagyon mulatságos, furcsa történetet mondok. A Szentlélek, akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. És ezt azért mondom el, hogy Istennél a humor, a vidámság ugyanúgy belefér. Otthon indulok a munkába már megtért szívvel, most akkor azt mondom, és fogom a lakáskulcsot, hogy nyitom az ajtót, és ilyen nyárias idő, rövid új ruhában indulok a munkájemre, egyszer csak egy szelíd halk hang megszólal. Nagyon komoly dolog fog következni. Úgyhogy nyugodtan nevethettek. Azt mondja ez a szelíd halkhang, vigyél még egy nadrágot. Férfiak, kimegy két nadrággal egy nap munkahelyére? Hát senki, csak akar, akinek legfeljebb elsúgja az Isten, hogy vigyél még egy nadrágot. Ennek felesett tréfa, fogtam a táskát, a diplomat a táska mellőre, fogtam én nájnoszatyra, hogy beletettem még egy nadrágot, a szekrényből kiakasztottam, és mentem dolgozni. És lehív a kolléganőm, hogy segítsek neki, mert jönnek az adóellenőrök, és a régi számlákat elő kell venni 5 évre visszamenőleg. És segítsek neki előkeresni, a pincében az irattározott zsákok tele számlákkal, hogy vegyük elő. István, onnan belülről, alulról nem emelnék ki azt a zsákot, abban is vannak számlák, amit ki kell venni. Na, dehogy nem. Lehajoltam, fölemelem is egy hatalmas recsenés. Azt mondja, mi történt? Mert hirtelen fő se fogta. Jaj, mondom, elhasadt a nadrágom. És én kihátráltam onnan. És szaladtam vissza a munkahelyemre, a irodámba, ahol egyedül dolgoztam. Hát előkaptam a másik nadrágot, lecseréltem, addigra ő már fölment, amiket én kiválogattam anyagokat. Tipikus női vizsgálódás. Meglát, és tetőtől talpig végigmér rajtam, és nézeget, azt mondja, István, magán egy másik nadrág van. Hát mondom neki, mert reggel hoztam még egyet. Maga minden reggel két nadrággal jön? Nem csak ma? És ma hogy? Drága testvérek, én elmondtam valami olyasmit, amit én utána is néztem. Hogy csúszott ki ez a számon? Azért, mert ma reggel szólt hozzám az Isten, hogy vigyek még egy nadrágot. Majdnem eldőlt, majdnem elájult. Micsoda, magához szólt az Isten? Drága testvérek, én nem ezt a buta kis történetet akartam elmondani, de most te gondold végig a helyembe magad, hogy Isten tudta, hogy el fog szakadni a nadrágom, és mérhetetlen szeretetében az ettől a buta szégyellős dologtól meg akart menteni, csak annyit sugott, hogy vigyél még egy nadrágot. Nem, de ebben Isten szeretete tetten érhető. És akkor hány és hány ilyen dolgot tudnék még mondani, hogy Isten annyira szeret, hogy a legapróbb dolgait fontosak neki. És mikor ez a nő meglátta a másik nadrágot, és erre mondom, hogy Isten figyelmeztetett, hogy ma vigyek még egy nadrágot. Hát az el volt kaszálva az a nő. És attól kezdve már nem csak egy ember ült mellém az ebédnél, hanem kezdtek szaporodni. Bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de drága testvérem, Isten ismeri a te szívedet, és ha tudja, hogy meg tudsz maradni olyan kicsinnek, még ha nevetséges szituációkban is, de akkor is használ, azt mondja, ő az én választottam. És most mondom neked, hogy Isten azt mondja neked most a mai nap üzenete, hogy szeretlek így, ahogy eljöttél. És többeknek szól, azt mondja az Úr, hogy ne vádoljátok állandóan magatokat, ne bántsátok. Néha azt mondja az Úr, hogy mondd meg neki, hogy ne pofozza saját magát. Mert állandóan gyötrik saját magukat, mert nem hiszik el, hogy ők szerethetre méltók az Isten előtt. Erre egy tanácsom van. Ha úgy érzed, hogy valami nem stimmel, látogasd meg a gyóntatószéket, mert az, ami tisztára mos minket Krisztus vérében, a gyóntató pap is akkor megáll téged és föloldoz a bűneitől, és tisztán mehetsz tovább. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Ezt akartam itt hozzátenni. Tehát, amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek rólam. Ez az erőben részesülték, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, ha már nem azt kéne mondanom, hogy szó szerint vegyétek. Ez az erő ott lesz, az életed része lesz. Először, amikor megtapasztaltam magam is, megijedtem, magam is meglepődtem, rátettem valakire a kezemet, hogy elkezdek imádkozni érte, és az illető elvágódott és eldőlt. A Szentlélek olyan erővel érkezett, hogy el kellett kapni, mert elnyugodott a Szentlélekben. Drága testvérek, én nem akarok ezzel itt mutatványokat meg, hogy ez történik, az történik. Ez csak azért mondom, hogy Isten olyan erővel érkezhet, amit mondja, azt mondja, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek rólam. Római levél 8:19. Az Ádám és Éva bűnével nem csak az ember került elvetettségbe, hanem a körülötte levő természet, a zöld mező, a rét, a fák, a bokrok, minden, tehát a környezet is elvetettség alá került. Figyeljük, mit ír a római levél. Római levél 8:19. 8:19. A sovárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja. Drága testvérem, hadd kérdezzem meg, te érted egyáltalán, mit mond ez? A természet, ami alávetettségbe került Ádám bűne miatt szintén, sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. És erről szó van. Aki a Szentlélek vezére, az Isten fiai. Na most, ha téged vezet a Szentlélek, és megdicsőíted az Istent, hogy az akaratát megteszed, és teszed, és teszed, akkor a sóvárgó természet körülötted újjonghat, hogy ime kezdődik az Isten fiainak a megnyilvánulása. És olyan időket élünk, hogy ugyancsak szükség van rá. Isten keresi azokat a szíveket, amelyek egészen oda tudják neki adni magukat. Testvérek, én elmondok egy történetet, de csak miattatok mondom el, nem nagyon szoktam én ezzel kérkedni. De el kell, hogy mondjam, hogy értsétek meg, hogy Isten előtt nagyon fontos vagy. És én otthon kitaláltam egy önátadó imádságot, hogy én most egy különleges módon fogom Istennek felajánlani az életemet. Uram Jézus Krisztus, én a szűzanya szeplőtelen szívén keresztül felajánlom az én szívemet szeretetből rabszolgádul. Tehát, hogy én Jézus rabszolgája akartam lenni, hogy csak is az ő akaratát tegyem. Csak is azt tegyem, amit ő akar, és nem amit én. Tehát, felajánlom a szűzanya szeplőtelen szívén keresztül a szívemet szeretetből rabszolgálul neked. Na most ugye, most én felmutatok egy szentírást, de hát ez az olyan egyszerű dolog. Ez egy új szövetség. Rá is van írva, hogy új szövetség, és ilyen kicsi és aranyos, és az a címe, vagy az a fordító, hogy a békés dalos. És úgy különböztettem meg a többi új szövetségtől, hogy ez a békés dalos fordítás. Képzeljétek rá, hogy én tiszta újonnan ezt megvettem. Ugye érted? Megvettem, még soha is nyitottam. Na most itt a nyár, itt a jó idő, én fölültem a vonatra Budapesten, és valahol Balaton mellett száguldozott a vonat végig Nagykanizsáig, és a Balatonnál kinyitottam. Mindenki maradjon meg abban a hivatásában, amit kapott. A rabszolga maradjon meg rabszolgának. A Balaton mellett ragyogó napfény, minden, és a rabszolga maradjon meg rabszolgának. Mindenki maradjon meg abba a hivatásában, amit kapott. Ez kettős dolog. Te ezt tényleg meghallottad, tényleg elfogadtad? És akkor, hogy én maradjak meg ebben a rabszolgaságban? Mert annyira kedves Istennek a fölajánlás, mert te különlegesen akartad fölajánlani a te életedet. Ajánd föl úgy, ahogy te tudod, és az lesz kedves neki, hogy ilyet senki nem tud mondani, csak te. Érted már? Most én nem akarom, hogy Gizella vagy milyen neveket, Edina vagy József, vagy bárki más, de amit te mondasz, az tőled jövő Istennek. És más ugyanazt nem tudja ugyanúgy átadni, meg neki adni. A te szíved, csak te tudod úgy adni neki, hogy ahogy a legkedvesebb lesz Istennek. És ne engedd, hogy a kisebbségi érzések révén azon keresztül meglopják ezt tőled, mert szeret az Isten. Szeret az Isten, és ezt többféle módon vissza fogja igazolni, azon a módon, ahogy te nem is gondolnád. Tehát a békés daloson is keresztül is az Úr ugyancsak többször megérintett, hogy fölnyitottam teljesen váratlan olyan helyen, hogy hogy pont nekem szólt, amit ott azonnal olvastam. Tehát szeretnék valamit kiemelni ezzel kapcsolatban, én ezt még olvastam föl többször, most még egyszer felolvasom. Római levél 8. fejezet 19-es vers. A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja. Pál apostol mondja. És az Isten fiainak a megnyilvánulása, rólad beszélek. Isten fiainál az Isten leányai is ugyanúgy beleértendők. Nem a nemi különbséget hangsúlyozza, hanem az Isten gyermekséget. Az Isten fiai, azok az Isten gyermekei kifejezésnek a szinonimája jelen esetben. És azt mondja, a természet is vágyakozik utána, hogy megtapasztalja Isten fiainak megnyilvánulását, ami azt jelenti, hogy az elvetettségből ő is fölkelhet. Mint ahogy a szentek a környezetükben mindig megtették azt, hogy mikor párduai szentantarnak senki nem volt kíváncsi, elment a tengerpartra és elkezdett prédikálni a halaknak. Nyüzsögni kezdett a tenger, a halak mind oda tódultak, mert Antalt ők hallani akarták, ha az emberek nem is. Akkor a sóvárgó természet meghallotta Isten fiainak megnyilvánulását. A halak hallották, tanúságot tesznek majd róla. Most ezt nem kell szó szerint venni, de olyan gyönyörű a kép, hogy Isten mindenféle módon használni akar, és a körülötted levő elvetettséget élő természet kivirágzik. Mikor majd a kertedben olyan virágok nyílnak, amit nem is gondoltál volna, hogy el van ültetve, el van vetve. Isten ezeken a csodákon keresztül meg tudja újítani az életedet. Egyetlen szükséges ehhez, hogy elhidd szó szerint, hogy magadhoz öleld, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Na de mire adta oda a fiát? Fölvállalta a fia a kereszthalált. Kimerem hangsúlyozni, most a ragozás, érted? Érted is felajánlotta, érted is odaadta, érted is vállalta a kereszthalált Jézus. Te most mondd a saját nevedet saját magadnak, hogy meghalt értem, mert annyira szeret. Mert Isten úgy szerette a világot, így kell kezdeni. Te érted is, mondja, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Ő pedig elment a végsőkig, egészen a kereszthalálig. Odaadta az életét teljesen neked, mert annyira fontos vagy neki, és a megváltás megtörtént. És a természet megújulhat körülötted, mert te Isten fiainak nyilvánosságát viszed közéje, a természet is megéled. Hát most én mondjak ilyeneket, hogy a Szent Ferenc meg a farkasok története, meg minden. Szóval, hogy megszelidülnek a farkasok is, bemennek a városba, és elfogadják a muslékot, és nem ártanak a környezetnek. Isten csodái a szentjeink keresztül. Valami ilyen módon akarja megérinteni a te szívedet is. Hogy a kis récék oda mennek hozzád, hogy a kis csibék, vagy bármi, az állatok, a kertben gyönyörű virágok nyílnak. Isten ezt akarja neked ajándékozni, hogy látod, szeretlek téged. És Isten fiainak, a gyermekeinek a megnyilvánulása az, hogy kivirul a kerted. A növények megérintődnek, a növények megújulnak. Virág nyílnak, és olyan illat lesz, hogy beszélik a szentek, mikor meghaltak, hogy a koporsóból olyan illat áradt ki, amit előtte soha nem tapasztalt senki. És erről beszél a korintusi levélben Szent Pál is. De hogy a kinyilatkoztatások nagyszerűsége, rengeteg kinyilatkoztatást kapott az Istentől, megjelent neki képeket, elmondta neki az Ura dolgokat, megjelent neki, és akkor olvasom. Második korintusi levél, 12. fejezet, 7-9. Versről olvasom. De hogy a kinyilatkoztatások nagyszerűsége önhitténe tegyen, tövist kaptam a testembe a sátán angyalát, hogy szüntelenül zaklasson, és el ne bízzam magamat. Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szűnjék meg, de azt felelte. Figyeljetek a választ, mert mindenkinek szól. Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségedben nyilvánul meg teljesen. Az erő a gyöngeségedben lesz teljessé. Így is mondhatom. Örömes dicsekszem tehát gyöngeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjék bennem, mondja az apostol. És nem vette el tőle az Isten, és azóta is a egyház tanítók meg a ki akarják találni, hogy mi lehetett ez a tövis, amit kapott Szent Pál. Volt, aki azt mondta, hogy hát biztos az epilepszia. De ezek találgatások. Fontos az, hogy te megmondjad, hogy mi volt az. Akkor most figyelj, majd ha te eljutsz oda, akkor te is kapsz valami tövist. És akkor kéred az Istent, hogy vegye el. Háromszor is kértem az Urat, mondja az apostol. Drága testvérek, valami különleges történést tapasztaltam meg, egy lelki gyakorlaton, de olyat, hogy el sem merném mondani, rendkívülit, és miért mondom el mégis, nem a történést, hanem a következményét. Hát én nem voltam fölkészülve, hogy ilyen történések lehetnek velem is, és én balga módon elkezdtem a templomban mondani, Uram, ne csak én ezt, add meg mindenkinek, hát nem lehetek én olyan irigy, hogy én ezt megtartsam magamnak. Hát most ki. Erre föl másnap reggel, a mise után, olyan hozzám egyik lány, aki a szolgáló csoportban volt, és akkor azt mondja, István, azért vigyázni kérek, hogy miket beszélsz. Hölgyek, ötös kötőtű. El tudjátok képzelni az ötös kötőtűt? Jó vastag, mi? Itt beszúrták, itt hátul meg kijött. De ezt vegyétek szó szerint. Hú, de fáj, micsoda fájdalom, érted? Amit mondott, attól ilyen fájdalmat éltem meg, hogy rajtam egy ötös kötőtűt átszúrtak. Megúsztam, megyek odébb, oda jön egy másik lány. Ugyanezt elmondja, ötös kötőtű másodszor, puf, be, hátul kijött. Nagyon nagy fájdalom. Mit mondott az apostol? Háromszor is hozzá kiáltottam, könyörögtem. És magamban azt mondom, most még kell jönni egy harmadiknak is. Már készültem a kötőtű fogadására. Testvérek, nem jött. És helyette másfél méterre tőlem, nem messzebb, és nem is közelebb. Soha nem mert közelebb jönni. A másfél méterre állt egy démon mellettem, és állandóan esugta. Ki vagy te, hogy ilyet kaptál az Istentől? Ki vagy te, hogy ilyet kaptál? Ki vagy te, hogy ilyet kaptál? A hiúságot akarta belém beszélni, hogy én nem akárki vagyok, mert ilyen történt velem. És képzeljétek el, én mindenfelé mentem közbejáróimát kérni, míg eljutottam a Nyolc Boldogság közösségbe, a Kanizsa mellett van egy közösségi házuk, és imádkoztak érte, hát el is hírtam magam, mert tudtam azonnal, hogy mikor oda mentem imádkérni, még ott állt az a franc a maga súgásával. Mire visszamentem, helyemre eltűnt. Azóta nincs súgás. Szabad vagyok tőle. De hát Isten ezt megengedi, hogy az alázat a te kicsinséged ne akarja felülhaladni minden szentnek a dolgait. És Isten a kicsinyeket keresi, és ha meg tudsz maradni kicsinségben, akkor az Úr nagy dolgokat fog végbevinni benned. Adja meg az Úr, hogy ezeket valóban megértsük, hogy mennyire szeret minket. És ehhez mondanám 1. Korintus levél 3. fejezet 16-os vers. Mindenkinek szól, nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek. A Szentlélek lakik bennünk, Isten temploma vagyunk, és Isten lelke lakik bennetek. Még egyszer, másutt, 1. Korintus 6. fejezet, 19-20. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Most figyeljetek, nagy volt a ti váltságdíjatok, dicsőítsétek meg, és hordozzátok tehát az Istent a testetekben. Tehát hordozzátok a Szentlélek a Szentlélek templomában, a te testedben. Mert a te tested a Szentlélek temploma. És mondja az apostol, hú, hordozzátok a testetekben. Hát, kell bizony olvasni az igéket, hogy micsoda üzenetek, micsoda ajánlások az Istentől, mennyire föl tud emelni, és mennyire meg tudja mutatni, hogy a te nyomorult kis életed, én a sajátomra ugyanezt mondanám, de azt akarja, hogy értsd, amit mondok. Így, ahogy vagy, így elfogad téged, és mérhetetlen szeretettel szeret. Nem akarja, hogy magadat piszkáld, nem akarja, hogy magadat pofozzad. Az ökölvívóknak hagyd meg az ökölvívást a ringben, te meg ne állj oda magadat püfölni, hanem fogadd el, hogy Isten előtte így is szeretetre méltó vagy. Majd elveszi azokat a problémákat, amik vannak a szívedben, de előbb adod a magadat az Istennek. És ha a szerető testvéred ott van melletted, őt se bánsd, ne szidd. Majd az Úr megmutatja neki, amikor szükséges. És nem az, és itt az elképesztő tapasztalat, testvérek, hogy elárulom ezt a rettentő titkot nektek. Hát én megtért ember vagyok, és látom, hogy hát ez is megtért, és miket csinál. Most figyeljetek, én tőlem egész mást akart Isten velem lerakatni, letetetni, mert előtte utálatos volt, de az a másiknál nem volt utálatos, hanem ő vele egész mást akart letetetni, de én megítéltem, nincs hozzá jogunk. Ne ítélkezünk mások felett, mert saját magunk felett is ítéletet hívunk akkor magunkra. Tehát ne ítéljük a másikat, hanem mi magunk törekedjünk a megszentelődésre, úgyhogy nem bántjuk a testvérünket. Ha problémám van, imádkozom érte, de úgyhogy ne is tudjon róla. Na most szeretnék valamit mondani, hogy itt fejeződik be, mert lassan meg kell állítanom, de a fölvételt, de elmondanám nektek. Talán ismeritek Gál Pétert, exorcizálást szokott végrehajtani, hosszú évtizedeken keresztül hívott segíteni, mert úgy tudta, hogy megkaptam a szabadítás karizmáját, ő pedig exorcizálást hajtott végre, és én mentem hozzá mindig segíteni. Azért mondom el, mert megdöbbentő sok tapasztalatra tettem szert. De ez most annyira nem ide tartozik, de az igen, hogy fölmutassam ezt a könyvet, az a Gál Péter könyve, aminek az a címe, az írója Gál Péter, hogy a New Age keresztény szemmel. Ez egy sorozat a Gál Péternél, és megjelent a legújabb, a 9. átdolgozott kiadás, ez körülbelül 2 hete, 3 hete jelent meg. És érdemes megszerezni, mert mindazon okkult dolgokat föltárja, leírja, amelyek árthatnak nekünk, és amelyek révén mi megkötöződhetünk. A megkötöződésből szabadítani kell, és mondtam a szombathelyi történést? Jó. Tehát, néha nem tudom, hogy most elmondtam, nem mondtam már, vagy már múltkor elmondtam. Tehát az a lényeg, hogy nem tudom miért, és ez nagyon fontos elmondanom, és most már értem, hogy miért van még ennyi időm. Drága testvérek, Isten adott egy olyan ajándékot, amit én nem is értettem, hogy miért. Elkezdtem imádkozni kézzel tételes módon a megújulásba emberekért, rátettem a kezemet, elkezdtem imádkozni. Hát mondom neki azonnal, te okkultizmussal foglalkoztál. Azt mondja, hogy igen, de meggyóntam, ellene mondtam, és azóta nem csinálom. Én meg láttam, hogy okkultizmussal foglalkozott, mert láttam rajta a kötelékeket. Mint az a bizonyos orosz festő Hajóvonhatók című képe, hogy a muzsikok húzzák a hajót kötélen. Na, a kötélen, a kötélnek a végén mindig van valaki. És láttam a kötelékeket rajta, hogy okkultizmussal foglalkozott, a kötelékek végén mindig, ha megbújva és félve is, reszketve is, de ott van egy démon. Na most ettől nem szabadul meg, akkor ez valamilyen módon árthat neki. És én 10 éven keresztül, vagy 15 éven keresztül bárkén imádkoztam, azonnal mondtam, hogy okkultizmussal foglalkozott. Így volt Szombathelyen, és egy evangelizáltunk Szombathelyen, és odajött egy hölgy, valahogy én nekem ismerős volt, de nem ugrult be, hogy ki ez vagy mi. Imádkozok érte. Nagyon szép proféciát kapott, üzenetet Istentől, és a végén elbocsájtottam mindaki kedves Isten előtt. 3-4 lépéssel odébb ment, amikor Isten lekapta rólam a fátlat, és azonnal rájöttem, hát ez a melyik nagyvárosból jövő nő, aki én rendszeresen imádkoztam, és mindig láttam a kötelékeit az okkultizmustól. Utána kiáltottam, megáll, megpördül, felém fordul. Mondom, most miért nem mondtam neked azt, hogy a kötelékeid, mert most nem láttam. Füligérő száj, mosolyogva mondja, én a múlt héten voltam a Gál Péter atyánál, aki imádkozott értem, aki exorcizmust mondott értem, és megszabadult az összes kötelékétől. Hát nem volt mit látnom. És akkor megértettem, hogy 10-15 éven keresztül miért mutatta meg mindig az Isten. És egy nagyon sommás dolog következik, de ez tudom, hogy igaz. Bárki bármilyen okkult dologgal foglalkozott, nem tudja senki megúszni, hogy meg ne kötöződjön. Ezért láttam mindenkin a köteléket. Isten megértette velem, de hogyha szabadítják, ha exorcista pap foglalkozik vele, akkor eltűnnek a kötelékek, és teljesen szabad lesz a szíve Isten felé. Az úton nem lesz már kötelék, ami, mint a hajóvontatók, akik a muzsikok, akik teljes erőbedobással vonszolták azt a szerencsétlen folyón felfelé a közepén azt a hajót. Bal oldalról is két muzsik, jobb oldalról is két muzsik, és rángatták egy hosszú kötélen, húzták a hajót, és így haladt előre a hajó a folyón, és az volt a címe a képnek, hogy hajóvontatók. Drága testvérem, ezt akartam megosztani veled. Van belőle kiút, igenis, szabadulás, és az Úr ezt meg tudja adni, és utána egy nagyon nagy belső szabadsággal mehetsz tovább. Tehát megérted, hogy mit jelent az Isten gyermekség, és ugye a Szentlélek temploma, aki testetek, akit fogadjuk el, hogy a Szentlélek akar betölteni, és higgyük el és fogadjuk el, hogy betölt minket az Isten olyan módon, hogy sokak javára lehetünk, és tehetjük. A kötelékek eltávolítása valójában a démoni kötelékekből való szabadulást jelenti. Csak eddig úgy nem hangsúlyoztam, mindig van valaki a kötelék végén. Hát erről van szó. A megkötöződött ember, ha nem szabadult még meg, a szeretetben való növekedését akadályozza a kötelék. Nagyon gyakran megsebződik elutasítások, szeretetlenségek révén. Érzékenyebb mások elutasítására, mint bárki, mert megsebződött ebben a dologban. Alázat, tisztaság hiánya, ne feledjük, a kötelékek sokakban botránkozást, elutasítást vált ki, negatív gyümölcsöket terem. Mindez anyuka kérte, hogy imádkozzak a kislányáért. És kiderült, hogy a kislánya azért nem tudja elfogadni az anyját, mert a kislány az tiszta és szent Isten előtt. És az anyja meg oda lenne, és mindig megrémül, és mindig veszekszik az anyjával, mert az anyja valami más lett. Mióta az anyja elment a jósnőhöz, és nem egyedül jött haza. Érted, amit mondani akarok? Nem egyedül jött haza, és azt, aki kísérte, az egy utálatos, a tiszta gyermeki lélek számára, és ő nem tudta azonosítani, hogy itt mi a baj, csak tudta, hogy az anyjánál nem stimmel valami, és az anyját akarta bántani, hogy hagyja őt békén, félt kezdet is, és utálatosá lett az, ami eddig olyan szeretetteljes kapcsolat volt. És csak utólag jöttem rá, hogy jósnőnél volt. És akkor mondtam neki. És testvérek, ezt még el kell mondanom, mint szomorú dolgot, hogy én megtapasztaltam azt, hogy a keresztény nők, de ezt férfiakra is tudok mondani, több ilyen dolgot. Tehát a keresztények nem különböztetik meg, mert jövőt tudni akarják, és elmennek a jósnőhöz, hogy a házasságában a férje nem csalja meg. Most én direkt mondtam ezt, pedig biztos vagyok benne, hogy nem csalta meg, de attól kezdve megkötözte saját magát, jött az az utálatos, aki vele jön, és az, aki vele jön, az szétverheti a házasságukat. Mert a férj már nem tudja olyan szeretetteljesnek látni a feleségét. És igazán nem is tudja, hogy mi a baj. Az a baj, akit behozott az asszony. De ez ugyanúgy a férjre is vonatkozik, ha ő megy el, csak a férjek általában jósnőz nem szoktak járni. De lehetne sok mindent mondani, csak egyet jegyezzünk meg ebből, hogy nagyon fontos, hogy megtisztuljunk, és ha kell, ne szégyeljünk elmenni egy egzorcista paphoz, és el kell neki mondani, és kérni kell a segítségét, hogy ezek a kötelékek leszakadjanak, és ne legyen foganatja azoknak, amik le vannak írva ezekre az okkult dolgokról. Mert ez egy most már nagyon vastag könyv, és nagyon sokféle van benne, a legújabbaktól kezdve a legrégebbiek is. És merem állítani, hogy azoknak, akik Isten másokat vezetnek Isten felé, azoknak bizony fontos ezt tudnia, hogy óvjon, óvjon meg mindenkit attól, hogy elmenjenek jósnőz, vagy bármilyen okkultizmusba belekeveredjenek, agykontrolltól kezdve lehet sorolni mindent. És adja meg az Isten, hogy felismerjük, hogy mi szól ebből számunkra, és miért mutatta meg az Isten, miként akar megszentelni, hogy teljesen oda tudjuk adni az életünket, hogy követni tudjuk Jézust. És a Szentlélek velünk legyen ezen az úton, és a megszentelődésben Isten gyermekei lehessünk. Amen, úgy legyen, köszönöm.